Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Istenről kialakított elképzeléseinkről, hamis istenképeinkről elmérkedünk műsorunkban, melyek mélyen hatnak mindennapi életünkre. Műsorunk során kérdezni is lehet a témával kapcsolatban, elsősorban műsorunk második felében. A következő telefonszámon vagyunk elérhetőek, plusz 421 35 7 72 72 72. Az előző adásainkban olyan hamis istenképekről elmélkedtünk, amely mindenképpen hatnak az ember életére, nem csak a lelki életére, hanem a mindennapjaira, hiszen mindezek befolyásolják sokszor az ember döntéseit is. Hogyha a hamis istenképekről, elképzelésekről beszélünk, akkor beszélnünk kell a valódi istenképről. Vajon hogyan alakíthatjuk ki a helyes istenképet, milyen lehet a valódi Isten, ki az Isten? Talán az egész életünkben erre keressük a választ, és sokszor lerombolva a hamis elképzeléseinket, sokszor csalatkozva benne, sokszor abban az Istenben nem bízunk és csalódunk, akit önmagunk alkottunk, saját magunk faragtuk meg, sokszor a saját képmásunkra. Nagyon sok minden befolyásolja az embernek az elképzelését, akár a szülők, a gyermekkor események, amelyek téves elképzelésekhez is vezetnek. De természetesen a jó példa és a szülői nevelés, amely valóban egészséges útra terel az Istennel kapcsolatban, viszont segítenek a személyes Isten kapcsolat mélyebb kialakítására. Hogyha a hamis elképzelésekről beszélünk, mindenképpen beszélnünk kell arról a lehetőségről, hogy vajon hogyan alakíthatjuk ki a valódi istenképünket, hogyan közelíthetjük meg az igaz Istent. Akár a húsvéti időszak is erre mutat rá számunkra, keresztényeknek fontos az a tudat, hogy bár az Úr Jézus magára veszi az emberek bűneit és szenved, és az emberi gyarlóság valóban keresztre szögezi őt, nem a halállal ér véget az ő pályafutása, az ő története, hanem a halálon aratott győzelmével. Legyőzi a halált, és számunkra megadja az örök élet lehetőségét, és Isten irgalmának köszönhetően valóban a föltámadás és az örök élet lehetőségét adja meg számunkra, hogy a mennyországba kerülhetünk, szentekké válhatunk. Tehát egy győzedelmes Krisztusról beszélünk, és erről az irgalmas, szerető Istenről szeretnénk egy picit elmélkedni, megközelíteni, hogy ha valaki nem így képzeli el, akkor miért is van, és ha viszont rádöbbenünk erre a valódi Istenre, istenképre, akkor hogyan tudjuk azzal tartani valóban az élő kapcsolatot. Hiszen az ember az élete során valamikor közelebb kerül, valamikor távolabb kerülünk tőle, akár a mindennapokban a gondok, a nehézségek, ezek mind-mind lehet, hogy eltávolíthatnak, de éppen lehet, hogy közelebb vihetnek az Istenhez. Ha valamiféle hamis elképzelésünk van, akkor lehet, hogy eltávolít bennünket, azt gondoljuk, hogy lehet, hogy nem szeret bennünket annyira az Isten, azt gondoljuk, hogy hát imádkozunk, de az imáink talán nem mindig hallgattatnak meg, hiszen az ember sokszor türelmetlen, rögtön azt várja, hogy az Isten azonnal reagál, és az imáinkat meghallgatva rögtön cselekszik az életünkben. Sokszor azt is elvárja az ember, hogy önmaga semmit nem tesz az ügy megoldása érdekében, a probléma legyőzésében, hanem majd az Istentől várja a megoldást. Az ember ilyen kényelmes természetű. Ezt látjuk akkor is, amikor a szülők megkeresnek, akár káros szenvedélyekben szenvedő beteg gyermekek esetében, hiszen betegségről beszélhetünk, mindaz a függőség, amely lehet szellemi vagy fizikai függőség, és eltávolít bennünket az Istentől, mert a boldogságunkat valamiféle boldogságpótló szerben vagy helyzetben találjuk meg, akkor hát úgy véli a szülő egyes esetekben, hogy hát elvisszük elvonóra, akár mondom szellemi, vagy pedig lelki eredetű, az a függőség, vagy pedig fizikai függőségről van szó, amelyről az az egyén úgy gondolta, hogy majd boldogabb lesz tőle. Valamilyen módon kompenzálni akarja azt a szeretetet, amely hiányzik az életéből, és aki segíteni akar, az önmaga néha abba a hibába esik, hogy majd valaki helyette ezt megoldja. Elég lehet, hogy úgy, mint ahogyan gondolkodunk, sokszor az iskolásokat figyelve, hogy majd az iskolában megtanítják, majd a hittanon szintén megtanítják keresztet vetni, imádkozni a gyermeket. Akár ugye vehetünk példát a logopédiából is, hogy minthogyha valaki rosszul ejt ki egy betűt, helytelenül formálja a szavakat, és azt gondoljuk, hogy majd a logopédus megoldja a problémáit, majd az orvos kezeli a beteget, majd a tanár megtanítja, a lelki vezető, a plébános úr pedig majd a hitoktatóval együtt megtanítja az alapvető imádságokra, az Isten ismeretére és az egészséges Isten kapcsolatra. De az e fajta gondolkodás is már egy hamis elképzeléshez, egy torz elképzeléshez vezethet a jó Istennel kapcsolatban, mert az ilyen gondolkodás alapú ember önmaga nem sokat vagy keveset tesz, vagy egyáltalán nem tesz semmit annak érdekében, hogy önmaga azt a helyzetet megoldja. Hiszen, hogyha nem gyakoroljuk például az írást, az olvasást a gyermekkel az iskolában, és hiába igyekszik a tanár, hogy az adott betűt, szókapcsolatokat megtanulja, vagy szépen lassan megtanuljon írni, hát ha az otthoni gyakorlás nincs meg, a szülői odafigyelés hiányos, akkor bizony ez nagyon-nagyon nehézkes lesz. Vannak különleges képességű gyermekek, akiknek lehet, hogy kevésbé van szükség segítségre, de azért általánosan elmondható, hogy erre a szülői odafigyelésre, hogy a gyermekkel törődjünk, írni, olvasni, számolni, megtanuljon, nem elég az iskola, ez fölvezet, rávezet bennünket, de a gyakorlás által sajátíthatjuk ezt. Ugyanígy van, amikor a személyes imádságban, hát nem elég az, hogy most valakit elküldünk a szentmisére, vagy megparancsoljuk neki, hogy imádkozzék, hanem a közös imádság, hogy együtt gyakoroljuk a hitünket, úgy a lelki életben, az imádság terén, mind a mindennapi életben a hitünket, a hitünk igazságait apró pénzre váltva, hogy a mindennapi életben azt meg tudjuk élni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretni kell az embereket, az embertársainkat, még az ellenségeinket is, ez nagyon szép gondolat, és magunkévá is tudjuk tenni, de ezt a mindennapi életben is gyakorolni kell. Ez viszont már nem olyan könnyű, és ehhez szükséges az a példa, amelyet akár egy gyermek, egy vezetett személy a vezetőjétől, a szülőtől, a nevelőjétől, a lelki vezetőjétől kaphat. És hogy hogyan is alakítjuk ki az Isten képünket, talán legjobb vezetőnk ebben az esetben, még a lelki vezetők részére is, maga Jézus Krisztus. Jézus az, aki vezet bennünket, és ezt leginkább a Szentíráson keresztül láthatjuk. Tehát az első ilyen pont, hogy mi alapján alakítsuk ki az Isten képünket, az Jézus Krisztusnak a tanítása. Már az Ószövetség is vezet bennünket, ennek az értelmezése viszont fontos, hogy a Új Szövetség fényében történjen. Hogy nehogy valami olyan hibába essünk, hogy egy véres kezű, egy büntető Istent lássunk csupán elvakulva az Ószövetség Istenében, és ezt az Istent elvetjük. Mert hát nem ilyen Isten szeretnénk. De természetesen fölfedezni éppen az Új Szövetség szemüvegén keresztül tekintve az Ószövetségi Istenben is azt, hogy hányszor megkönnyörül a választott népen, kivezeti őket a különféle fogságokból, a csapásokból, amely helyzetekben önmaguk keverték magukat, a választott nép tagjai, azáltal, hogy letértek a helyes útról, ugye a törvények, az isteni parancsolatok és a mindennapi életnek a szobályai, azok teljesen össze voltak fonódva, nem volt elválasztva az Isten és a mindennapi élet, hogy külön van a lelki élet, az isteni kapcsolat, és külön van a mindennapi élet, minthogyha ez nem tartozna egybe. A mai kor szelleme próbálja ezt sugallni a modern kori embernek, hogy a vallás az teljesen magánügy, nem is kéne erről beszélni. Mindennek a lelki, mindenkinek a lelki élete az a magán ügye, de látjuk, hogy ha Jézus így gondolkodott volna, akkor nem küldi az apostolokat, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az evangéliumot, tehát önmaga se lép ki az otthonából, és ment volna állandóan úton lévén hirdetni az örömhét, hogy az Isten az egy irgalmas és szerető Isten. És meglátjuk ezt a csodáiban, látjuk az ő tanításában, ugye a csodák is igazából megmutatják azt, hogy megerősíteni akarja azt, hogy ő a mennyei atyának a küldetését teljesíti, nem hitet akar ébreszteni általuk, hanem megerősíteni a meglévő hitet, hiszen látjuk már akár az apostoloknál is, hogy milyen gyönge lábakon állt az ő hitük, milyen nehezen tudták elhinni, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Tehát egyszerű gyarló emberek voltak önmaguk is, mert az emberi ész, az emberi természet számára ez szinte fölfoghatatlan. Ez egy olyan csoda, egy olyan megmagyarázhatatlan dolog, amit csak is az Istennél tapasztalhatunk majd meg, és az emberi elme, mivel határos, képtelen ezt fölfogni. El lehet fogadni, de megérteni sok mindent, és megmagyarázni, meg lehet kísérelni, de azt lehet mondani, hogy lehetetlen. Ez valóban hitkérdés, hogy hiszünk Jézus Krisztusnak, hiszünk az ő isteni mivoltában, hogy Isten emberként magára vette az emberi gyarlóságainkat, a bűneinket, vitte egészen a keresztre, és ennek az irgalomnak köszönhetően az ő halálával és a föltámadásával megváltott bennünket. Tehát a szeretet Istenét látjuk meg rögtön, akár a szenvedés történetében, majd a föltámadásában, vagy pedig az ige hirdetésében. A példabeszédek talán az egyik legjobb út, amin keresztül próbálhatjuk formálni a Szentírás alapján az Isten képünket. Aztán ott van egy olyan út, amikor a jó példát követjük, tehát akár a szülők jó példáját követjük, de ott nem szabad idealizálni akár a lelki vezetőt, a lelki atyát, vagy pedig a szülőt, mert emberből vannak, húsvér emberek, akik ugyanolyan gyarlók, mint akár az apostolok voltak, bár ott voltak közel az Úr Jézushoz, mégis nagyon gyarló módon viselkedtek, sokszor értetlenek voltak, és Jézus is elcsodálkozik a hitetlenségükön, vagy pedig az értetlenségükön, és mégis ezeken a gyönge embereken keresztül mutatja meg, hogy milyen hatalmas az Isten, és mennyire szereti az emberiséget. És ez megláthatható az Ószövetség világában is, hogy újból és újból megerősíti a viszonyt, szövetséget köt az emberrel, amit az ember képes fölrúgni, viszont az Isten újból és újból lehajol az emberhez, a néphez, és fölemeli őt elesettségéből. Hogyha felfedezzük, hogy bennünk is torz istenkép uralkodik, talán érdemes elgondolkodni azon, hogy mitévők legyünk ezzel kapcsolatban. Már a fölismerés is egy hatalmas dolog, hogy lehet, hogy eddig rossz úton jártunk, amit mi lehet, hogy tiszta lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy hát mi igazán kerestük az Istenhez vezető utat, de lehet, hogy tév útra léptünk. És amikor ezt fölismerjük, akkor ne féljünk hátra arcot csinálni 180 fokos fordulattal, ez a megtérés, és egy új utat keresni, szakítva a régi elképzeléseinkkel, és keresni az igazságot. Nem az általunk vélt igazságot, amit már kiépítettünk magunkban, és ehhez gyűjteni az argumentumokat, hogy mert az Isten ilyen, mert már előre megvan alkotva egy kép, egyfajta előítéletképpen a Jóistenről, és ugyanúgy általa ugye a lelki vezetőkről, vagy a papokról, az egyházról, hanem valóban őszintén keresni az igazságot, és Jézus szemüvegén keresztül nézni a világot és magát, az embert. Ugyanígy a bűnre is így tekinthetünk. Soha nem ítéli el a bűnös embert az Úr Jézus, de a bűnnel radikális módon felveszi a harcot. Egy keleti népmese találóan mondja, hogy volt egyszer egy sódarabka, és ugye a sódarabka elment világot látni, és így ért el a tengerhez. Ki vagy te? Kérdezte félénken ez a sódarabka. Én vagyok a tenger, felelte egy mély hang a hullámokból. Mi az a tenger? Kérdezte a sódarabka. Ha meg akarsz ismerni, tégy egy lépés felém, és érints meg, bátorította a tenger. Sódarabka félénken megérintette lábával a tengert, de hát eltűntek a lábaim, kiáltotta fel sopánkodva. Ne félj, csak gyere, én vagyok a tenger, bíztatta a tenger. A sódarabka csak akkor értette meg, hogy mi is a tenger, amikor egészen elmerült benne. Mert a só a tenger része. Úton az igaz Isten felé meg kell tisztítanunk bensőnket és gondolkodásunkat, hogy diszponálta alkalmassá váljunk, csak is így érthetjük meg valóban az idézőjebben tengert. Magát az Istent. Olvasd tehát a Szentírást, elmélkedj az Isten igén, és figyeld, hogy mit tanít és mit tesz Jézus, hiszen nem csak szavaival, hanem a cselekedeteivel is vezet bennünket. Isten kinyilatkoztatta magát a Szentírásban, hogyan ismerheted az Istent, ha nem olvasod az ő üzenetét, a könyvek könyvét, a Bibliát. Na, nem elég csak olvasni az igét, hagyni kell, hogy éljen valóban bennünk. Ugye az olvasással ismeretek birtokába jutunk, ismereteket szerzünk, de az ismeret önmagában még nem elég. Ezeket az ismereteket magunkévá kell tennünk. Megismertetik, hogy az Isten a szeretet, és Jézus hozzá az út, az igazság és az élet. Ezen kívül rádöbbenhetünk, hogy nagyon sokszor nem csak kérhetünk, köszönhetünk, hanem dicsérhetjük az Urat. Aki megvallja Jézust Urának, szembeszáll magával, a gonosszal, a sátánnal. Elkezdődik egy harc, akár tudatosítod, akár nem. Ő azon dolgozik, hogy elfordítsa az arcodat az Istentől, és hamisan lásd egy torz képet alkotva magát, az Istent, az Urat, aki igazából a szeretet Istene. Dicsérd az Urat, és a sátán meg fog futamodni. Akkor is imádkozz, ha úgy érzed, nem őszinte, nem jön a szív mélyéről, mint hogyha az imáid tökéletlenek lennének, mint hogyha ehhez nem lennél elegendő. De nincsen tökéletlen ima, hogyha jó szándék vezet bennünket, és az Isten akaratát keressük, és tiszta lelkületből kérünk, köszönünk, dicsérünk, és mindenképpen imádjuk az Istent. A sátán céltudatos és előretörő, Istent negatív szemszögbe állítja előttünk, megtéveszt, mint Évát a paradicsomban, aki felületes a harcban, az biztosan veszít. Helytáll az, akinek a hite sziklán áll, jól ismeri az igazságot, legalábbis érdeklődik, iránta keresi az igazságot. És ebből merít, ha jönnek a kételyek. Hirdessünk ki amnesztiát, közkegyelmet azoknak, akiket vádolunk tudatosan vagy tudatalatti módon, hogy kialakították bennünk a hamis istenképet, akár szülők, vagy barátok, tanárok, nevelők legyenek azok, vagy önmagunk, akik úgymond saját istenképet faragtunk. Kezdj tiszta lapokkal. Nagy alkalom erre, akár a személyes imádság, az elmélkedés az Isten igén, a csöndességben, de egy kiváló lehetőség a közösségi ima is, akár az zarándoklatok. Amikor úgy az Isten házában, mint a természetben, nem egy túrán, hanem zarándoklat során tisztulhatunk és csöndesedhetünk el. Kereshetjük a mélyebb kapcsolatot az Istennel, és sokszor az zarándok társainkkal együtt, keresve a Jóistent és az Istenhez vezető utat, egymás segítjük ezen az úton. Sokszor szükségünk van, hogy mások megfogják a hátizsákunkat, hogy segítsenek bennünket, hordozzák velünk együtt a keresztet, mint Cirenei Simon, és felfedezzük azt, hogy igazából ezen a kereső úton nem is vagyunk egyedül. Mások is keresik az Istenhez vezető utat, együtt is kereshetjük azt, és egymást is segíthetjük ebben. Ugye a másik embert láthatjuk úgy is, mint egyfajta létra, és a létra fokai, mert hát természetesen nem olyan módon gondolom ezt, hogy letiporjuk a másikat, és egymás hátán vállán minél följebb kerüljünk, mint amit sokszor látunk a mindennapi élet világában, akár üzleti életben, minél több embert lehet, hogy tönkre teszünk magunk alatt, vagy kapaszkodunk másik vállán, letiporva, lenyomva a másikat, hanem a másik embert úgy tekintsük létrefokként, hogy az, aki segít bennünket, általa is vele együtt kerülünk mindig egy lépéssel följebb. Nem letiporva, nem agyontaposva a másikat, nem félretaszítva, hanem vele együtt, de egymás segítve, ha én segítek a másikon, a másik segíthet nekem, és ezért alapít Jézus Krisztus egyházi közösséget. Hogy nem egyedül vagyunk ezen az úton, hanem Jézus Krisztussal közösen egy családként haladhatunk. És ezek nem csak hangzatos szavak, hanem ez a való világ. Tégy tanúságot Istenről az életeddel. Talán ez a legnehezebb, így a hit is, ha tettei nincsenek, halott önmagában, de azt mondja a Jakab levél, neked hited van, nekem meg tetteim vannak. Mutasd meg nekem hitedet tettek nélkül, és én megmutatom neked tettekből a hitemet. Az abba megnevezés, melyel Jézus az Atya Istenhez fordul, atya, édesapa szavakkal fordítható magyar nyelvre, Jézus ezáltal tárja föl titokzatos közelségét, egységét a mennyei atyával. Megmutatta nekünk Isten igazi arcát és általa, és csak is rajta keresztül ismerhetjük meg az igaz, valódi Istent. És meg egy pici zenével folytatjuk.
Teszem, mi majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér.
Kedves Mária Rádió hallgatók, a hamis istenképekről elmélkedünk, illetve a hamis istenképek orvoslásán hogyan is alakul ki az emberben akár egy hamis istenkép, de hogyan lehet rádöbbenni a valódi istenképre, hogyan alakíthatjuk egészséges módon a szemléletünket, és megtalálni a helyes istenképet, hogyan formálható mindez. Kérdezni is lehet a műsorral a kapcsolatban, a témával kapcsolatban, mégpedig a következő telefonszámon plusz 421 35 7 72 72 72. Valamikor adáson kívül is érkeznek hozzászólások, illetve tapasztalat megosztások. Ezeket is természetesen szívesen fogadjuk, hiszen ez is egy útja annak, hogy megosszuk a mi élményeinket, tapasztalatainkat ezzel a témával kapcsolatban. Ezek is mind erősítenek bennünket, és ugyanígy a visszajelzések is az előadásokkal kapcsolatban. Ugye a kóros Isten és önképek gyógyításának egyik útját, ahogyan említettük, a Szentírás alapján legjobb korrigálni, mégpedig Jézuson keresztül, de akár az Ószövetségben is felfedezhetjük a valódi irgalmas Isten képét, a szerető Isten képét, még hogyha az első látás az nem így tűnik. Az Új Szövetségben Jézus példabeszédei mutatnak rá leginkább, és ezeken elmélkedve tudjuk legjobban alakítani, formálni a valódi Isten képünket. A példabeszédeket olvasva, hallva, Jézus lenyűgöz minket szemléletes elbeszélő művészetével, ugyanakkor azonban sokszor provokál is minket. Amikor provokál, mindig azt akarja mondani, ebben a kérdésben torz, fonák módon látod magadat és az Istent is. Provokáló szavaival Jézus szeretne megszabadítani minket hamis Isten és önképeinktől, ám ez nem megy érzelmek nélkül. Az a bosszúság, amelyet egyes példabeszédeivel Jézus kivált bennünk, energiává válik, hogy valóban megszabadítson minket a betegséget okozó Isten képektől. A puszta felszólítás, hogy változtassunk meg valamit, nem vezetne eredményre, egyáltalán. Lelkünk csak akkor képes megmozgatni valamit bennünk, lelkünket megmozgatni az Úr Jézus az ő szavai által, ha indulatba jön, csak ekkor kapunk kellő indítás, hogy átalakuljunk. Néha erre az ébresztő fújásra valóban szükségünk van, hogy felébredjünk mi emberek, és kilépjünk a komfortzónánkból. Ez pedig a lelki komfortzóna elhagyása. Sokan hordoznak magukban félelmet keltő Isten képet. Ez nagyon gyakori. Olyan Istent gondolnak el, aki ellenőrzi a cselekvésünket, a gondolkodásunkat, és aki úgy érzik, folyton megfigyeli őket. Az ilyen képe úgy reagálnak, hogy megpróbálják őt maguk ellenőrizni tetteiket és gondolataikat. Nem csak Istentől félnek, hanem végső soron önmaguktól is. Ösztöneiktől, amelyek megrohanják őket. Gondolataiktól úgy szintén, amelyek elszakítják őket önmaguktól. Igyekeznek mindent kézben tartani, nem hibázhatnak, különben kicsúszik a kezükből az életük. Mindent ellenőrizni kell, nem csak az Isten, hanem mi magunkat is. Erről szól a talentumokkal kapcsolatos példabeszéd. Jézus ezzel a példabeszéddel is lenyűgöz és provokál bennünket. Az első két szolga gazdálkodik a kapott talentumokkal, és nagy jutalmat kapnak. A harmadik szolga ábrázolásakor azonban részvétet és bosszúságot érzünk a vele való szigorú bánásmód miatt. Ez a harmadik szolga önigazolásával tárja föl, miben is áll a probléma. Összehasonlítja magát a többiekkel, és úgy érzi, hogy megrövidítették őt. Ezért legalább veszteség nélkül meg akarja tartani azt a keveset, amilyen van. Így szól az Úrhoz. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy, aradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelememben elmentem, földbeástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Hát egy arrogáns viselkedés, de első látásra úgy gondoljuk, hogy hát milyen helyesen cselekedett ez a szolga, hát végül is megőrizte azt, amit a gazdától kapott. A harmadik szolgának az a baja, hogy fél az Úrtól. A másik, hogy mindig összehasonlítgatja magát a másikkal. Nem önmagára figyel és magára a gazdára, hanem hasonlítgat. Egy szigorú büntető úr képét tartja szeme előtt, ezért elássa talentumát, így csak nem hibázhat, hiszen végül is megőrzi azt, amit kapott. Mindent ellenőrzése alatt akar tartani, semmit sem akar feláldozni, csak hogy így nem is nyerhet. Aki nem kockáztat, nem nyer. Hiszen aki gazdálkodik a talentumokkal, az valamit odaad, hogy többet kapjon. A harmadik szolga azonban mindent megtart, hogy semmit el ne veszítsen, de éppen ezért veszít el mindent. Az úr nagyon szigorúan bánik ezzel a szolgával, pontosan azt teszi, amit a szolga lefestett magának. Eleget tesz annak a képnek, amelyet a szolga rajzolt róla, így válaszol. Te haszontalan és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem betettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna hát adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostól kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Olvassuk Máté evangéliumában. Eugen Durman így nevezi Jézusnak ezt a terapeutikus módszerét, félelemmel űzni ki a félelmet, addig fokozni a félelmet, amíg át nem csap bizalomba. Jézus azt akarja mondani a szolgának. Ha ennyire félelmetes az Isten képed, akkor már most sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsod. Ha mindent ellenőrizni akarsz, akkor az életed már most kicsúszik az ellenőrzésed alól. Kicsúszik a kezedből. Ha semmilyen hibát nem akarsz elkövetni, akkor mindent rosszul fogsz csinálni. Egyes hallgatók így reagálnak a példabeszéde magyarázatára, amikor hallgatják az evangélium történetét. Nem mondhatta volna el ezt Jézus valahogyan egyszerűbben is? Ha Jézus egyszerűbb tanítást adna, vagy felszólítana minket a bizalomra, akkor kényelmesen hátradőlhetnénk a fotelben, és azt mondhatnánk, ez jól hangzik. De semmi sem változna bennünk, mert nem zökkent ki bennünket. A példabeszéd azonban nem hagy hidegen minket, provokál, hogy elgondolkodjunk azon, mi az, ami annyira bosszantónak tűnik benne. Provokálni eredetileg azt jelenti, hogy kihívni. Ez egy kihívás. Ha egy férfit versenyre hívnak ki, ez azt jelenti, kimozdítják tartózkodó magatartásából. Már nem tud elrejtőzni, ki kell állnia kihívója elé. Ez a férfiasság, és a férfias küzdelem következik. És ebben benne van a nyerés és a vesztés lehetősége is, de a küzdelem a lényeg. Ha Jézus provokál minket, bennünket is kimozdít tartózkodásunkból. Nem hallgathatjuk távolságtartóan a szavait. Kihív minket, hogy megvívjunk életünk és igazságunk harcát, és küzdjünk azért a képért, amely megfelel a lényegünknek. Még ha ezekben vesztésnek is tűnik az, amikor elvesztjük a kihívás során, a küzdelem során, a kihívóval szemben a küzdelmünket, mégis olyan tapasztalatokat szerezhetünk önmagunkat, és úgy ismerhetjük meg, hogy mégiscsak nyertesek leszünk. Egy imával fejezném be a mai elmélkedést, ami gyakorlatilag egy hitvallás is. Hiszem, Istenem, hogy teljesen más vagy, mint ahogy elképzeljük. Nem lehet téged kép vagy alak formájában megjeleníteni. Hiszek benned, szent erő, aki számunkra anya és apa vagy, bölcsességben és jóságban. És hogy a szenvedés és szükség nem szakít el tőled, hiszem, hogy a földet és az eget te szülted. A mindenséget nap és bolygó rendszerekkel, és továbbra is életet adományozol, még ha nem is érzékeljük azt. Hiszek a názereti Jézusban, szereteted emberében, aki belőled és benned élt és él. Fiadban és testvérünkben, Mária veled belső egységben szülte őt. Hozzád és hozzánk emberekhez való szeretetéből és hűségből meghalt a keresztfán, eltemették, és feltámasztottad a halottaiból veled való örök életre. Hiszek a Szentlélekben, a teremtő szeretetben, hiszem, hogy keresztény egyházainkat megújítod és megszenteled, hogy nyitott szívünkre vársz, hogy lakható maradjon a föld. Hiszek mindazok közösségében, akik sokféle név alatt keresnek téged. Hiszen te vagy az isteni teljesség, aki üdvözít és összegyűjt bennünket. Hiszem, hogy feltétel nélkül elfogadsz bennünket, mint gyermekeket, mint nőt vagy férfit, akár feketét, akár fehéret, szegényt vagy gazdagot, hiszem, hogy a bűnöket megbocsátod, eltörlöd a mindennapok vétkeit. Hiszem, hogy a halál alagútja végén életre és örömre hívsz mindörökre. Amen. Szeretném megköszönni a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atya előadását, elmélkedését hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.